Szeretettel köszöntök mindenkit az atomcsia nyitó előadásán. Ennek az előadásnak, hogy jöttem ide, két dolog jutott eszembe, hogy két érdekessége van. Az egyik az, hogy szeptember 11-én van, és az óceán másik partján ez egy szomorú nap. Remélem itt ez nem lesz az. A másik, hogy ez a terem, ennek a teremnek a neve Eötvös Loránd. Tehát most még ez is összecseng, és így most akkor Eötvös Loránról fogunk beszélni. Az előadás címe Eötvöstől Einsteinig, vagy Eötvös, igen, a modern gravitáció elmélet, stb. Igaziból itt már régi álmom volt az, hogy beszéljek Eötvös Loránd munkájáról, mert szerintem sok érdekesség van, és kevesen tudjuk ezt. És talán érdemes lenne pláne azok számára is, akik itt az Eötvös Egyetemre járnak, vagy oktatnak, vagy egyáltalán közük van az ELT-hez. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy kell Eötvösről beszélni, de azt is gondoltam, hogy Eötvös munkásságában a legfontosabb az, ami kapcsolódik Einstein általános relativitás elméletéhez, ezért óvatatlanul is szükség volt egy második részre, és annak én nem vagyok igazán avatott szaktudósa, úgyhogy ezért beszéltem Dávid Gyuszival, és akkor elkezdtünk gondolkodni, és mondtuk, jó, akkor legyen egy két részes előadás, de most akkor arra is gondoltunk, hogy két hét eltelik, akkor már mindenki, aki itt volt, az elfelejti, meg úgy egyáltalán olyan az hosszú idő, úgyhogy akkor rendhagyó módon csináljuk ezt úgy, hogy a jövő következő héten folytatjuk. Szóval így született meg ez a 10. évad első két előadása, amit szorosan összefügg, hangsúlyozom, és én most ennek az alapozóját szeretném elmondani, és Dávid Gyuszi pedig egy modern általános relativitás elmélettel kapcsolatos gondolatokat fogja elmondani. Most már csak azt kell megtalálnom, hogy mit kell nyomnom, hogy ez lapozzon. Nem tudom. Na mindegy. Ja, így. Szóval Eötvös Loránról szeretnék pár szót, csak így címszavakba az életrajzát, amiből már kiderül, hogy egy rendkívüli ember volt, hogyha csak a száraz életrajzi adatokat nézzük. Tehát ugye Báró, Eötvös Loránd 48-ban született, Eötvös József író, politikus az édesapja, Barkóczi Rosti Ágnes az édesanyja, középiskolát 57-ben a pesti piaristáknál, illetve magántanuló. 65-ben érettségizik, először édesapja kérésére jogi fakultásra ment, de szerette a matekot, az ásvány, közettant, kémiát, úgyhogy ezeket mind hallgatta. Aztán időközben rájött, hogy ő mégiscsak természettudó szeretne lenni, úgyhogy 67-ben édesapja támogatásával beiratkozott Heidelbergbe, és hát ott olyan nevek tanították, mint Kirchhoff, Helmholtz és Bunsen, szerintem mind a három emberről hallottunk. 70-ben summa cum laude doktorál, a summa cum laude azt jelenti, hogy a legjobb, tehát az az ötös. Tehát ő ezzel a minősítéssel doktorált. Azt kell megjegyezni, hogy ketten doktoráltak ebbe az évbe, és mind a kettő magyar volt. Az egyik Eötvös, másik sajnos most nem jut eszembe, de ő nem fizikus volt. De mindesetre abban az évben csak kettő volt, summa cum laude. Aztán 71-ben a Budapesti Bölcsészeti Karon, akkor még így hívták az ELT-t, egy magántanár lett, aztán rendes tanár, utána az elméleti fizika tanszék vezető tanára. Ez azért érdekes, mert ebben az időben még ez nem volt egy egyértelmű dolog, hogy elméleti fizika. Tehát, hogy ennek egy külön tanszéket állítsunk föl. Tehát ez még abban az időben nem volt egy divat. Jedlik Ányos nyugalomba vonul, és utána átveszi a kísérleti fizika tanszéket, aztán meg a rektora is lesz az egyetemnek. Ezen kívül Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, majd rendes tagja, és 16 éven át pedig elnöke volt, ami egy kivételes dolog. Azon túl nagyon rövid ideig, pár hónapig vallás és közoktatási miniszter is volt, és nem tétlenkedett ez alatt az idő alatt, mert például ekkor megalapította a matematikai és fizikai társulatot, és a matematikai és fizikai lapokat, amiről majd később még fogok szólni. Ha ezek a száraz tények, ha egy picit számolunk, ami nekem nem mindig szokott menni, de ha ezeket a dátumokat lefordítom életkorra, akkor egy kicsit még érdekesebb lesz ez, ugyanis akkor azt lehet látni, hogy 23 éves korában tanár, egyetemi tanár. Ez körülbelül annak felel meg, hogy tanársegéd lesz az egyetemen, elismeri az egyetemi oktatás, hogy ő alkalmas arra, hogy itt előadásokon vegyen részt, tanítson. Aztán hát 25 évesen levelező tag, rendes tag, tehát nagyon korán akadémiai tag lesz, ami azért nem egy szokásos dolog. Szóval manapság ez inkább a 40 fölött szokott lenni, ha nem tévedek. De az, hogy mondjuk elnöke legyen valaki, az meg még ritkább, bár most volt, ugye nemrég mondott, vagy járt le a Pálinkás úrnak a elnöksége, aki fizikus volt, vagy fizikus. 41 éves korára rektor, az egyetem rektora lesz, aztán miniszter, 46 éves korában újra tanít, és utána 57 éves korában visszavonul az ingákhoz, ami azt jelenti, hogy ez a fő kutatási területe, ma erről lesz szó, tehát az ötvös ingáról alapvetően. Ezeket az adatokat le lehet tölteni ezen a Körmendi Alpárnak a cikkéből, és ott még sok egyéb érdekességek is vannak. A tudományos eredményeket én megpróbáltam összefoglalni négy pontban. Az egyik az ötvös törvény, a másik az ötvös inga, a harmadik a súlyos és tehetetlen tömeg ekvivalenciája, és az utolsó az ötvös effektus. Ezt a világon is így ismerik, tehát ötvös törvény, ezt ötvös law a nemzetközi irodalomban, és az utolsó is ötvös effektus, effect. Erről nem szeretnék beszélni, ugyanis Tél Tamás egy korábbi atomcsill előadáson erről már beszélt. A másik három, ami így vastagon van, arról pár szót szeretnék beszélni. Úgyhogy azokról fogok részletesebben beszélni, különösen az utolsó vastag részről, a súlyos és tehetetlen tömeg ekvivalenciájáról. No, hát akkor kezdjük két szlájddal azt, hogy az ötvös Lórán milyen kutatással kezdte, milyen kutatási témával. Hát az első témája az a felületi feszültség volt. Mi is ez a felületi feszültség? Hát én nem fogom ezt részletesen elmagyarázni, csak ilyen képeket hoztam. Például itt lehet látni, hogy itt egy darázs a víz felszínén van, és nem süllyed be. Vagy itt egy szappanbuborék, vagy olyan, hogy egy pénzdarabot ráteszünk a vízre, szóval gyerekkorunkban mindannyian biztos játszottuk. És hát ennek az az oka, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy a hártya, a víz felületének hártyája egy olyan erőt fejt ki, ami ellen tart a súllyal, és ezért nem süllyed be. Na most ez az erő, ami így a hártya által kialakul, azt le lehet mérni, és mondjuk itt egy modellkísérletben van egy drótkeret, erre rátesszük a hártyát, mondjuk szappan hártyát, és megnézzük, hogy ez a mozgatható rúd itt, aminek súlya van, milyen súlyú rúd kell ahhoz, hogy ez ne mozogjon, tehát egyensúlyban legyen, mert akkor meg tudom mondani, hogy ez az erő mekkora. Ha ezt elosztom ezzel a hosszal, ami a hártya hossza, akkor kapok egy számot, és ezt a számot úgy hívjuk, hogy felületi feszültség. És ötvös Lórán ezt a felületi feszültséget tanulmányozta, és a kísérleti eredményei alapján egy törvényt állapított meg, tehát ez egy empirikus összefüggés, ami arról szól, hogy ez a felületi feszültség, ami itt szerepel, ez hogy van kapcsolatban a hőmérséklettel, ami a adott hőmérséklet, mondjuk szobahőmérséklet. És úgy van kapcsolatban, hogy van itt egy ilyen moláris térfogat, egy K5-ös állandó, meg ez a kritikus hőmérséklet a folyadéknak. Ha ezeket az adatokat ismerjük, akkor a különböző hőmérsékletekre ez az összefüggés teljesül. És ezzel le lehet írni a felületi feszültség, bocsánat, na most akkor merre kell menni? Megszűnt. Igen. A felületi feszültség csökken a hőmérséklet növekedésével, itt van egy mínusz. Tehát ezt állapította meg, ezt azóta is használják egyébként. A másik érdekes és fő tevékenysége ötvösnek az az ötvös inga volt, az ötvösféle torziós inga. Hát itt hoztam egy ábrát, egy képet, magáról ötvös Lorenzról is, és nagy örömömre itt lehet látni egy eredetit, ez az ő korában készült, sajnos nem tudom pontosan, hogy ki készítette, de minden esetre ez egy eredeti, és nagyon féltve őrizzük a fizikai intézet szobájában. Miből áll ez az ötvös inga, illetve mi is ez az ötvös inga először? Hát ugye Cavendishről már talán hallottunk, ugye, aki a gravitációt először kimérte, a gravitációs erőt, egy ilyen torziós ingát vett, és megnézte, hogy milyen erők hatnak erre az ingára, és tulajdonképpen ötvös ingája az ennek egy javított változata, de jelentősen, ugyanis megnövelte a stabilitását, az érzékenységét, igyekezett kiszűrni minden zavaró tényezőt, ami azért nem könnyű dolog, és itt utalnék a mágneses elektromos terek felmelegedésre, légáramlatok. Gondoljuk csak arra, hogy ha egy pici mágneses szennye, vasreszellék rákerül erre az inga a tömegre, akkor az már is mágneses lesz, és a Föld mágneses tere miatt erő fog hatni rá, elfordítja az ingát, és abban a pillanatban meghamisítja a mérésünket, amit szeretnénk. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Például a hármas falu fémszekrénybe zárta, hogy a légáramlatoktól megóvja az ingát. Mellesleg 1900-ban a Párizsi világkiállításon díjat nyert, úgyhogy ez egy nagyon komoly eredmény volt. Akkor még a geofizikusok talán azoknak a figyelmét keltette föl elsősorban, de aztán rövidesen kiderült, és erre fogok majd utalni később, hogy ez a fizika alapjaiban is jelentősnek számít ez a torziós inga. No, az alapeszköz, amit ő horizontális variométernek hívott, az lényegében a következő. Van egy ilyen szál, ami mondjuk platina vagy wolfram szál, aminek a megválasztása sem volt egyszerű, ötvös erre nagyon sok időt pazarolt, vagy hát áldozott, hogy ezt jól megválaszza, és hogy milyen vastag legyen, milyen anyagból. Végül úgy döntött, hogy platina vagy wolfram az a legjobb. Ennek a végén van egy rúd, vízszintes rúd, aminek az egyik végén egy tömeg, a másik végén még egy extra rúd, ami így, és annak a végén van még egy másik platina darab, és így ez a másik platina darab, ami azért valamivel lejjebb van, 50-60 centivel, mint ez. Ez az elrendezés alkalmas arra, hogy a gravitációnak a helyi változásait mérjük. Tehát annak a G-nek, amit mi 9,81-nek ismerünk az iskolából. És tulajdonképpen ez az, ami ez a szerkezet a lényege, és hogyha a gravitáció különböző módon hat erre a két testre, akkor ez ugye elforgatja ezt az ingát, és akkor a tükör is elfordul, ami itt a szára van erősítve, és hogyha ezt egy ilyen lézer, hát akkor még nem volt lézer, de minden esetre egy fénysugárra megvilágítom, és az elfordul a tükör, akkor a visszavert fénysugár is elfordul, amit jól lehet már látni egy ernyőn, és így lehet detektálni azt, hogy mennyit fordul el az torziós szál. És az a torziós szálnak az elfordulása, az valahogy kapcsolatban van azzal az erővel, ami hat az egyes platina darabokra. Itt van az eredeti verzió szerkezete. Az ötvösféle torziós ingának az alkalmazásaira most csak címszavakban, de majd később részletesebben beszélek egyes pontokról itt. Az egyik az, hogy a gravitációs állandót lehet vele meghatározni, a gravitációs gyorsás helyi változásait, erről mindjárt részletesebben beszélek, a súlyos és tehetetlen tömeg azonossága, ez a fő része ennek a mai napnak, és hát van még az is, amit ő vizsgált, ez a gravitációs árnyékolhatatlanság, ez azt jelenti, hogy ha a gravitációt nem lehet leárnyékolni. Hiába teszek oda még egy anyagot, nem fog leárnyékolódni, az ott van. Ugye hogy tudunk árnyékolni elektromosságtanban, úgyhogy van pozitív, meg negatív töltés. És hogyha van egy pozitív töltés, körbeveszem negatív töltésekkel, akkor nyilván leárnyékolom azt a teret. Na, ilyen nincsen. Antigravitáció nincsen. Ez egyáltalán nem... Van, aki állítja, mert hát ugye az emberi fantázia az végtelen, de ugye a fizikusok csak azt hiszik el, ami kísérletileg igazolható, és jelenleg Eötvös Loránd elsőnek mutatta ki gondos mérésekkel, hogy ez nem lehetséges. Lehet, hogy ő nem mért elég pontosan, és majd ki fog derülni, hogy de mégis van antigravitáció, de ebben most mi nem menjünk bele. Jó? Úgyhogy maradjunk abban, hogy nincsen egyelőre. No, itt különböző variációi vannak a horizontális variométernek. Itt lehet látni, néhány képet az internetről szedtem le. És az első ilyen fontos alkalmazása az az, hogy érc, illetve olajmezőket lehet vele keresni. Itt próbáltam egy sematikus ábrát rajzolni, ami itt az Eötvös inga, és itt alatta van egy nagy olajmező, vagy érc a Föld felszín alatt, akkor ennek a gravitációs ereje hat erre az ingára, a két tömegre, és elfordítja az ingát. És az, hogy mennyire fordul el, az azon múlik, hogy milyen nagy ez a tömeg, ami itt van, meg milyen messze van az ingától. És ennek alapján, ha ezt úgy föltérképezem a terepet, bocsánat, mindig eltéveztem, nem? Akkor most majd csak megtaláló, mert itt vagyunk, jó? Itt viszem egyre, szóval össze-vissza itt körbe a mezőn, akkor ki tudom mérni azt az erőt, és így valahogy föl tudom térképezni az, hogy hol van, ha van egyáltalán, és hol, és milyen nagy ez az olajmező. Na és itt a nehézségi erőteret mérjük, nagyon pontosan, a Galilei tiszteletére a nehézségi gyorsulás, ugye azt mi méter per szekundum négyzetnek szoktuk, de kiderül, hogy az ilyen méréseknél a gal, ami a centiméter per szekundum négyzet, egység az sokkal praktikusabb. És a tipikus mérési pontosság manapság 1/100 milligal. A milli az azt jelenti, hogy 1000 gal, és annak is még a százada. Tehát ez viszonylag kicsi, 10⁻⁷ méter per szekundum négyzet. Az árapály erők azok ilyen 0,2 milligal, a nap gravitációs hatása 500 milligal. Ezeket ma már mérhető szinte, úgyhogy ma nagy a pontosság. Azon túl ugye az is fontos, amikor egy ilyen érzlelő helyet akarok felmérni, hogy a gravitációs gyorsulás hogyan változik a hely függvényében. Tehát, hogyha megyek lejjebb vagy följebb, akkor csökken, nő, illetve hogy milyen gyorsan csökken vagy nő, és ennek az egysége, ennek a változásnak a gyorsasága, ennek az egységét eötvösnek hívják a nemzetközi irodalomban is, és egy eötvös az 10⁻⁹ gal per centi, más szóval 1/10 milligalt változik a gyorsulás kilométerenként. Jó? És ezt eötvös már tudta mérni az eötvös ingával. A Föld felszínén ez a változás 3000 eötvös, úgyhogy 0,3 milligal per méter a változás. Itt egy ilyen képet vettem ki, a Sághegyen volt az első terepi mérés. Ugye először a laboratóriumban mért eötvös, aztán később már olyan stabil volt a szerkezet, hogy ki tudták vinni a terepre, és itt a Sághegyen mértek, illetve mértek ők még a Balaton jegén is, azért a jegén, mert ott akkor elég sok zavaró tényezőt ki lehetett küszöbölni, és kiderült, hogy ott a Balaton alatt vannak nagy olajterületek, és hát ennek a reneszánsza az eötvös ingának és a geofizikai alkalmazása az a 20-as, 30-as években alakult, amikor Pekár Dezső, Ribár István és mások munkája segítségével még pontosabb, még jobb eötvös ingát készítettek, és többek között az Egyesült Államokban, Németországban, Iránban, Indiában és mindenhol használták földgáz, olaj, ér, szénlelőhelyek felkutatására. És utána néztem, hogy a Dallasi Ewing ugye, amiről valószínűleg mindenki, vagy hát az idősebb kollégák talán ismerik azt a Dallas filmsorozatot, amiben az olaj volt a fő központi téma, meg a vers, vagy a testvérek közötti harc. Megnéztem, hogy mikor alapították, 30-ba, úgyhogy nagyon valószínű, hogy ők, amikor föltérképezték a olajmezőt, akkor valószínűleg az ötvös ingát használták. Erre azért nem találtam bizonyítékot, de azért a dátumok legalább stimmelnek. No, most itt szeretnék egy picit, hogy megértsük azt, hogy milyen változások vannak, milyen nagyságrendű változások, és hogy ezt tudjuk mi követni egy középiskolás fejjel is, tehát középiskolai tudással is, ezért szeretnék két olyan példát mondani, ami a középiskolai matematika lapokban jelent meg. De mielőtt azt mondanám, szeretnék egy két mondatot, vagy pár mondatot mondani a középiskolai matematika lapokról, ugyanis ez egy unikum, az én véleményem szerint. Ugye Arany Dániel alapította, és a 1894-ben jelent meg az első példány, és hát azóta matematikusok, fizikusok sora oldotta meg a KÖMAL feladatokat. Én is benne voltam mellesleg, de még nagyon sokan mások, Wigner, Jenő és még egyebek. Tessék? Tellerede, tehát nagyon sok nagy fizikus is, meg ilyen kicsi is, mint én. Tehát lényegében ez a KÖMAL egy nagyon-nagyon patinás, nagyon komoly újság, vagy szakmai, tehát rova, na, ilyen feladatmegoldó versenyt bemutató újság. És ennek a rovatnak a jelenlegi szerkesztője Gnédi Péter, aki örömömre itt ül, ott a végén, és hát nagyon sokat áldoz az idejéből, hogy ennek a rovatnak a színvonala ugyanolyan magas legyen, mint a kezdetek kezdetén. És hát azt kell még megemlíteni, hogy 12 tavaly előtt Magyar Örökség díjas lett a KÖMAL. Úgyhogy a KÖMAL-nak én mindent tiszteltem. És ebben a KÖMAL-ban jelent meg annak idején, úgy körülbelül 75-ben egy feladat, ami a következőről szólt, én kiidéztem itt a szöveget, de a lényeg a következő, hogy itt van egy itt a föld, és a földben itt van egy bánya, ami mondjuk 1000 méter mély. Persze ez most itt nagyon ki van nagyítva ez az ábra, tehát ez nem skála mérethű. Egy 1000 méteres bánya, és a kérdés az, hogy ha lemegyünk a bányába, akkor nő vagy csökken a gravitációs a g, a gyorsulás. Ugye 981 a föld felszínén. Kérdés, hogy mennyit változik, ha változik, és hogy hogyan. Ezt valamikor egyébként itt úgy jelent meg, hogy egyetemi versenyfeladat, utána néztünk Dávid Gyulával, és hát ez valóban egy, itt pontosan így van, hogy az ELTE fizikus diákkör és az Eötvös Loránd fizikai társulat ifjúsági szakcsoportja, van, amikor ilyen is volt, probléma megoldó versenye, és ma már ezt úgy hívjuk, hogy ortvai verseny, és valóban 72-ben ez a feladat megjelent, így, ahogy most van. És hát ugye a érdekessége ennek az, hogy a föld átlag sűrűsége az 5,5 gram per köbcenti, de a kéreg felülete az 3. A kéreg az azt jelenti, hogy jó pár kilométer, 10 kilométer is. Ugye a föld sugara 6372 kilométer, abból a föld kéreg az 10, lehet, hogy több kilométer, az gyakorlatilag, hát több azért, de minden esetre az tényleg a teteje csak. Azon túl, azon belül a bánya, ami egy kilométer mély, az meg aztán végképp a felszíne. Tehát gyakorlatilag alig a föld kéregbe vagyunk, amikor a bányába lemegyünk. Tehát egyáltalán nem triviális, hogy mennyi a, most csökken vagy nő. Most itt szeretném megkérdezni, hogy nő vagy csökken? Kit, vagy hogy három válasz van, ugye? Nő, csökken vagy nem változik. Ki az, aki azt mondja, hogy nő? Jó, ki az, aki azt mondja, hogy csökken? És ki az, aki változatlan? Jó, hát nő. Nem sokat, de nő. Tessék? Egy nagyon-nagyon kicsit, ha megnézzük, 5,6 × 10⁴. Ez praktikusan azt jelenti, hogy amikor azt mondjuk, hogy a G az 9,81, akkor azért még képzeljünk oda még 2 tizedes jegyet, és a negyedik jegyben van egy pici változás. Jó? Tehát ez gyakorlatilag nagyon-nagyon kicsi változás, de van. Ez azért olyan kedvenc feladatom, mert ezt valamikor én is megcsináltam a kömagba, és nagyon büszke voltam, hogy jól oldottam meg annó, úgyhogy ez egy érdekes volt nekem. Azon túl elkezdtem gondolkodni, hogy hát igen, Eötvös Loránd, amikor a torziós ingával mérte a Balaton jege alatt, hogy vajon van-e olajmező, akkor egy kicsit mindig meg vagyok lepve, hogy manapság vannak olyan emberek, akik így fognak az ujjuk közé egy ilyen ingát, és vannak ilyen folyóiratok is, ahol ingaiskolában kitanulhatja az ember, hogyha így átveti így az ingát az ujja között, akkor, és így megy, akkor vízereket fog kimérni, hogy itt van-e vízér, vagy esetleg olyan csúnya sugárzás, ami az én fejemnek rossz, és ezért vagyok ilyen borcos, stb. És akkor úgy mindig elgondolkodok, hogy uram, atyám, itt vagyunk Magyarországon, az egyik leghíresebb emberünk, Eötvös Loránd fizikus, aki hihetetlen pontosággal, ezt később fogom nektek vagy mutatni, pontosággal próbált kimutatni olajmezőt. Akkor azt hiszem nem egy nagy kérdés az, hogy ezzel a zingával ki lehet-e, vagy nem lehet, hogy mit lehet kimutatni. Tehát itt vagyunk Magyarországon, és sokan egyszerűen nem ismerjük, vagy nem ismerik az Eötvös munkásságát. Ha ismernék, akkor ezt a dolgot valószínűleg elvetnék. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt ezért ennek kapcsán gondolkodtam, hogy akkor legyen egy kömal feladat, ami arról szólt, hogy van a Föld, és itt egy olajmező. És az egyszerűség kedvéért legyen gömb alakú, és mondjuk 10 kilométer mélyen, és az a kérdés, hogy a Föld felszínén itt, ha megyek, akkor hogyan változik a gravitációs állandó? Nyilván változik, nem a gravitációs, hanem a G, tehát a gravitációs gyorsulás. Nyilván változik, mert ott van ez az olajtömeg. Az olajnak tudjuk a sűrűségét, tudjuk a átmérőjét, tehát tudjuk, hogy mekkora tömeg van ott. Megfelelő számolás szükségeltetik, ezt ki lehet számolni. Én itt kiszámoltam, innen, ha mérjük, itt a legnagyobb a változás, aztán minél, ugye itt egyre távolabb vagyok ettől a gömbtől, azért azt várom, hogy csökken majd a G, a változás csökken. Ha nagyon messze megyek, akkor gyakorlatilag ez már olyan messze van, ez a gömb, hogy ennek a hatása már elhanyagolható, de itt a közelében, itt még nem. De nézzük meg, mennyit is változik. Hát megint a negyedik jegyben van változás, és csökken. Tehát kisebb lesz a gravitációs gyorsulás. Az olajmező fölött itt egy gal, azaz 1/1000-kel kisebb, mint a Föld felszínén. Tehát hogyha nincs ez az olajmező, illetve 1/1000-kel kisebb, hogyha itt vagyok 10 km vagy 20 km távolságban. Itt a függvény, hogy hogy megy, hogy változik, ezt is ki lehetett itt rajzolni. Tehát ezzel csak azt akartam megmutatni, hogy középiskolás módon is már lehet követni azokat a gondolatokat, amit Eötvös a terepi mérésekkel kapcsolatban végzett. Persze az ennél egy picit bonyolultabb a dolog. Komoly tudomány alakult erre, és a geofizikusok hát ezt nagyon jól tudják, és tanítják is remélem még. Na most áttérnék a második nagy fejezetre, ami az Eötvös Loránd munkásságához kapcsolódik, az pedig a tehetetlen és a gravitációs, másnéven súlyos tömeg azonossága. Úgy is szoktuk mondani, hogy gyenge ekvivalencia elv. Ez a következő kérdéskört jelenti, hogy vajon a tehetetlen tömeg és a gravitációs tömeg, a súlyos tömeg az azonos-e vagy nem? Ez a kérdés egyáltalán nem triviális, mert mindjárt látni fogjuk. Minden esetre éppen amiatt, hogy ez nem egy egyértelmű, erre nem lehet egyértelműen válaszolni, ezért kiírtak egy pályázatot Göttingenben, azzal a célra, hogy vizsgáltassék meg részletesen a Newton-féle törvény a gravitáció és a tehetetlenség arányosságáról. Három évvel később elbírálták a pályázatot, és úgy egy pályázat volt beadva, az Ötvös Loránd, Pekár Dezső és Fekete Jenő, és meg is kapták a díjat, amelyben ebben a pályázati munkában, tehát ebben a kísérleti munkában először mérték ki azt, hogy milyen pontosan egyezik a tehetetlen tömeg, illetve a súlyos tömeg. Ezt az elvet azóta röviden úgy hívjuk, hogy gyenge, vagy egyszerűen csak ekvivalencia elv, és arról szól, lényeges, hogy a gravitáció gyorsulás független az anyag minőségétől. Na most ahhoz, hogy ezt pontosan megértsük, szeretnék, hogy egy kicsit fizika is legyen, mert elmagyarázni, hogy mi is az, hogy tehetetlen tömeg, mi is az, hogy súlyos tömeg, mert annélkül nehéz ezekről a dolgokról beszélni. A tehetetlen tömeg, erre egy ilyen kísérletet végzünk, mondjuk, veszünk egy rugót, összenyomjuk, és megnézzük, hogy egy etalon, mondjuk 1 kg tömeg, milyen messzire megy, hogyha összenyomás után elengedjük. Akkor ugye ez az erő, itt a rugó erő hat erre a testre, eznek ad egy gyorsulást, abból a gyorsulásból mondjuk egy szekundumig megmérem, hogy milyen messzire megy a kocsi, vagy igen, ez a kocsi, lemérem ezt a távolságot, ebből ki tudom számolni ezt a gyorsulást, az időből, meg az útból. Ugyanezt megcsinálom egy másik tömeggel, aminek kíváncsi vagyok, hogy mennyi a tömege, és akkor azt veszem észre, hogy ez egy nagyobb tömeg, ennek ez nem megy olyan messzire, a gyorsulása kisebb lesz. Az adatokat összegyűjtögetem, mindig változtatom a tömeget ehhez képest, és megállapítom ezt az egyszerű kis, talán mindenki ismeri, ugye? Ezt a törvényt, hogy F egy L, M-szer A, ez ugye a Newton második törvénye, és azt találja, hogy az erő, ami a testen hat, az arányos a gyorsulásra, ezt az arányossági tényezőt, ezt nevezzük tömegnek, de hát azért, mert hogy ez egy tehetetlen tömeg, mert ez arról szól, hogy mennyire áll tehetetlen módon áll ellen az erőnek az a test, erre jellemző ez a tömeg, ezért ezt tehetetlen tömegnek hívjuk, mert hogy arra jellemző, és hogy meg is különböztessük a továbbiakban, ezért MT-nek fogjuk hívni, jó? M tehetetlen tömeg. A súlyos tömeg az pedig ugyancsak Newton nevéhez fűződik, Newton egy zseni volt, és ugye azt állapította meg, hogy ha van egy nagy M tömeg, ami persze nem feltétlenül nagy, elég, hogyha egy kiló is, mondjuk etalon, meg egy mérendő tömeg, és egymástól eltávolságra helyezzük, akkor kiderül, hogy ezek egymást vonzzák. Ahogyan mi is egymást vonzzuk itt. Jó? Ugyan elég kicsi a gravitációs vonzás köztünk, de mindenki mindenkit vonz. Úgyhogy ha van valami vonzalom, ez biztos van egymás között. Ezt gravitációs vonzásnak hívjuk. Azért van más is, de az nem ide tartozik. Megállapítható, hogy itt is a két tömeg arányos, az erő, ami fellép köztük, az arányos a két tömeggel, illetve a távolság négyzetével fordítottan arányos. És hát ez egy olyan erő, ami abból adódott, vagy ez a tömeg akkor jelent meg, amikor azt vizsgáltuk, hogy mennyi a gravitációs erő a két test között. Ezért ezt súlyos tömegnek fogjuk hívni, vagy gravitációs tömegnek, és ezért MS-sel fogjuk jelölni. Ezt a G-t is megtudtuk már, azóta nagyon pontos mérések alapján ez az értéke. Itt tessék figyelni, 10 a mínusz 11 van, hát ebből adódik az, hogy a közöttünk lévő vonzás az viszonylag kicsi. Pont emiatt a 10 a mínusz 11 miatt. De azért ne felejtsük el, hogy ha a bolygók mozgását nézzük, akkor ez már egyáltalán nem kicsi. Hiszen ha ez mert nem mozognánk, a bolygók nem tudnának mozogni a nap körül. Tehát amiatt van, hogy ugye a bolygók tömege az viszonylag nagy hozzánk képest. És ezt a 10 a mínusz 11-et egy kicsit úgy kompenzálja. És aztán végül bolygó mozgás lesz belőle. Nézzük meg, hogy ennek mi lesz a következménye. Ugye a testnek van súlya, mondjuk egy mérlegre teszem, akkor ezt az erőt fejti ki, tehát ez az MS/G, és ez az erő hat a Newton törvény szerint a testre, és ad egy gyorsulást. De akkor ott van egy tömeg, ami a tehetetlen tömeg. Ezt az erőt behelyettesítem ide, mert ekkora erő hat rá, akkor innen ki tudom számolni a gyorsulást. Ugye ebből az egyenletből az O az MS per MT szergé. Ha ez a kettő egyenlő, akkor a gyorsulás G. És teljesen mindegy, hogy milyen anyagról beszélünk. Független, mert kiesett a tömeg. Ha nem, akkor mondjuk azt, hogy úgymond a G-t renormáljuk, más értéket adunk neki, ezt az MS per MT-t. És akkor tanultuk azt, hogy mondjuk ha lejtek a pizai ferdetoronyról, ami egyébként nem így történt, de mindegy, lejtünk egy testet, akkor H magasságból, akkor mennyi idő alatt ér le? Hát ezt az A gyorsulást, ezt itt beírjuk, ugye innen átrendezzük az időt, 2H per A, és ezt az A értéket, ezt beírva, kapunk egy kifejezést, amiben az szerepel, hogy mennyi a tömeg, a két tömeg aránya. A súlyos, illetve a tehetetlen tömeg aránya. Az első méréseket valóban Galilei mérte egy ilyen lejtős padon, és megállapította a mérései alapján, hogy ez a két tömeg azonos. A mérés pontosságára majd mindjárt utalni fogok, az azért nem volt olyan nagyon jó, de minden esetre ő volt az első, aki ezt megállapította, ezt a tényt. Aztán persze ezt azóta modern kísérlettel is bizonyították, és ugye az interneten, ha valaki majd letölti ezen a movie-n, le lehet tölteni, amikor Dave Scott ledob egy madártollat, meg egy kalapácsot a Holdon, és csodák csodájára egyszer esik le. Jó? Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kísérlet volt. Ugye azért tudta ezt itt megcsinálni, mert nincs légellenállás, és így könnyű volt. De Jenei kollégám fölhívta a figyelmet, hogy van, nem kell fölmenni a Holdra. Itt van egy cső, ebben a csőben van itt egy ilyen könnyű kis madártólszerűség, jó? Meg egy golyó. És most ez vákumban van, tehát itt a csőben vákum van. És ha én most megfordítom, akkor mi történik? Ugye leesnek ezek a testek, és abban bízom, hogy egyszerre fognak leesni. Na szerintünk mi lesz? Próbáljuk meg? Na nézzük. Hát nem egészen. Erre valószínűleg az a magyarázat, hogy mégse annyira vákum. De minden esetre azért nem olyan nagy a különbség. Meg egy kicsit még hozzá is ragad. Hát ezzel csak demonstrálni akartam, hogy nem lehetetlen ezt kimutatni itt a Földön is. Pusztán azon múlik, hogy vákum legyen, meg ne legyen meleg, meg stb. Szóval azért itt még ne ragadjon hozzá. Szóval ez nem egy egyszerű kísérlet már ez sem. Egyébként ezt érdemes letölteni majd, ha valakit érdekel. Nagyon érdekes ez az a kis 2-3 percnyi felvétel, úgyhogy nagyon érdekes. Tehát ez volt az első ilyen tudományszerű bizonyíték, és ezt egyébként tehát televízión annó közvetítették is. A másik ilyen mérés, hogy kimutassák, hogy a súlyos és tehetetlen tömeg azonos, az az inga mérés, az egyszerűen az inga mozgását mérték, tehát itt van egy inga óra, és Gauss kortársa, a Bessel, Friedrich Wilhelm Bessel volt az, aki komoly inga kísérlet méréseket folytatott, és megállapította, hogy a súlyos és tehetetlen tömeg a mérései alapján 2×10⁻⁵ pontossággal azonos. Ez már egy komolyabb eredmény, egy pontosabb eredmény arra, hogy ez a hányados itt egy, és gyakorlatilag független attól, hogy milyen anyagról van. A következő az a ötvös mérése volt. Ahhoz, hogy az ötvös mérését megértsük, kell beszélnünk egy olyan mennyiségre, amit úgy hívunk, hogy centrifugális erő, különben nem értjük meg pontosan, hogy mi is az ötvös mérésnek a lényege. Képzeljük el, hogy egy körhintán vagyunk, jó? Akkor ott olyan erők hatnak ránk. Most ezt modellezzük úgy, hogy veszünk egy kavicsot, egy követ, és egy kötél végére erősítjük, és így megpörgetjük, mint a paritját. Ugye akkor egy külső megfigyelő azt látja, hogy erre a parit, tehát erre a kőre a fonalban egy ilyen erő hat rá, ezt K-val fogom jelölni, ez a K, ez egy kötélerő, ami húzza befelé. És ahogy így pörög, húzza befelé, nem engedi, hogy elmenjen egyenesen, hanem mindig maga felé körbe viszi. Ha a szögsebessége omega, akkor kiderül, hogy ez az erő, hát hat rá egy erő, a Newton törvény szerint az a tömegszer a gyorsulás, és a gyorsulást az ki lehet számolni az omega négyzetszere. Ha kettőt beütesítem, akkor a K kötélerő az MT-szer omega négyzetszer R. Most nézzük meg, hogy mi történik, hogyha mi egy forgó koordinátorrendszerben vagyunk, mondjuk ráülünk erre a kőre, vagy másképpen ráülünk a körhintára. Ha körhintán vagyok, akkor azt veszem észre, hogy nem gyorsul semmi sehova, ugye? Én, a paci, aki ott van mellettem, az nem mozdult el. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy én egyensúlyban vagyok, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy van az a kötélerő, az húzza befelé, de akkor valamilyen másik erőnek ellent kell tartani. Hát ezt az erőt, ez csak itt van, mert különben nem tudom értelmezni, hogy miért maradok én itt egyensúlyban. Ez egy fiktív erő, és ezt úgy hívják, hogy centrifugális erő. És a kettő egyenlő, akkor ez itt kiejtik egymást, tehát nincs mozgás. Ennek az erőnek viszont pontosan ugyanannak kell lenni, mint ebbe a megfigyelő rendszerben, tehát MT-szer omega négyzetszer R. Na most ugye a hintánál olyan gyorsan forgunk, hogy azért mi azonnal érezzük, pláne aki szédülős, hogy hát ugye forgunk. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű, tényleg forgunk, érezzük, hát kinézünk a hintából, és látjuk, hogy a nagymama már rég elment. Jó? De ha ezt meggondoljuk, hogy mi a Földön itt állok most, mi mindannyian így forgunk szépen, 24 órás keringése, és nem érzünk semmit, és nem tudjuk, hogy forgunk. Egymáshoz képest mi nyugalomban vagyunk. Tehát ilyen értelemben már tényleg az egy fontos kérdés, hogy melyik rendszerben ülünk. A mozgó, a forgó koordináta rendszerben, vagy kívülről. Ha ebben a rendszerben ülünk, a forgó rendszerben, akkor fel kell venni egy fiktív erőt. És mivel ötvös, meg mindannyian, amikor G-t mérünk, akkor mi ebbe a forgó rendszerbe mérjük, ezért nem tekinthetünk el ettől az erőtől, és hát itt megpróbáltam egy szép rajzot rajzolni, hogy akkor mi is történik. Itt van ez a tömeg, amire hat a gravitációs erő, és pont a tömeg középpontba, és az előbb már látott képlet szerint működik, tehát itt van a súlyos tömeg, ez a nagy M, ez a Föld tömege, ez a nagy R pedig mondjuk a Föld sugara itt van. Hát ilyen messze van tőle. De ugyanakkor hat, mivel ez itt pörög körbe, próbáltam jellemezni, itt az északi pont itt van, az északi sark. Ugye itt forog körbe, ez a tömeg egy kis R sugarú körpályán mozog. Ahhoz tartozik egy fiktív erő. És ezt föl kell vennem, hiszen mi ebben a forgó koordináta rendszerben vagyunk. Abban a pillanatban már a két erő már nem eredője, ez a piros vonal, már nem pontosan a középponton megy át. Itt meg is rajzoltam. A két erő hányadosa az 300. Tehát ez 300-szor kisebb, mint ez a nagy. Jó? Tehát gyakorlatilag ez a szög azért nagyon kicsi. Olyan kicsi, hogy 6 perc. Magyarul 6 szögperc, ami azt jelenti, hogy 1/10 fok Budapesten. És most ebben nem mennék bele, csak azok számára mondom, akik szeretnek matekozni is, hogy a színusztételből, hogyha erősen nézzük ezt az ábrát, akkor kijön, hogy ez a szög, ez így függ a két erőtől, illetve a két test aránytól, tehát a súlyos, illetve a tehetetlen tömeg arányától. Tehát megint megjelent ez az arány. És ez adta a lehetőséget arra, hogy ötvös ezt kimérhesse. Tehát még egyszer, két erő van, az egyik az a tehetetlen tömeggel arányos, a másik a súlyossal, és az eredő ezek szerint összekeveri a kettőt, és érdekes módon a szög irány az arányos ennek a hányadosával. Ha ide egy másik testet tennék, és ez az arány nem függne attól, hogy milyen típusú ólom, réz, fagyú, bármi, ha nem függ, akkor mindig ugyanolyan lesz a szög. Mindig egy tized fok. Ezek szerint ez mindig ugyanabban az irányba áll be. És a kérdés az az, hogy ha most csinálok egy ilyen kísérletet, egy torziós ingát, lerajzoltam, hogy a Földön itt kelet-nyugat irányba állítom be az ingát, és itt pörög körbe a Föld, itt lehet látni, hogy így forog, akkor hat rá ez a két erő, mind a kettő testre, a pirosra is, meg a kékre is, meg ez a súlyerő. Ha ők különbözőek, és más az az arány, az az MT per MS, akkor ez a két erő más irányú lesz. Az az epsilon szög más irányba fog mutatni az egyik testre, meg a piros testre, hiszen ez más. Jó? A kérdés, hogyha viszont ez különböző, akkor ő elforgatja a torziós ingát. Ezt azoknak mondom, tehát nem párzomos a két erő, ezért elfordul a torziós szál a tükörrel együtt, amit lehet figyelni, és az ingára úgymond egy forgató nyomaték hat, ez már így precízen matematikai megfogalmazás. Itt azok számára, akik egy kicsit érdeklődőbbek, fölírtam, hogy mi a forgató nyomaték vagy a kiszámítási módja. Ha erre a testre egy F1, erre egy F2, hat a közöttük lévő távolság vektor az R1-2, és ezek nem párzamosak, akkor ez a kereszt szorzat, amit vektorális szorzatnak hívunk, ez nem lesz zérus. Ez csak akkor zérus, hogyha párzamos a két erő. És kiderül, hogyha az ember sokat számol, hogy ez a nyomaték, ez arányos ezzel a különbséggel. És mi pont ezt akarjuk, hogy mennyi a két testnél a tehetetlen és súlyos tömegaránya az egyes testnek, meg a kettesnek. Ha ez anyagtól független, akkor ez a különbség zérus. Igaz? Vagyis nem fordul el az inga. Ha viszont különbözik, akkor elfordul, és egyébként ezt a szöget is, a két erő közötti szöget is ki lehet számolni. Nagyon kicsi, már itt van egy 1/600-as szorzó, ez a teta, ez a szélességi fok, de itt is megjelenik, hogy a két test tehetetlen súlyos tömegének aránya, annak a különbsége jelenik meg. Tehát ez a szorzó, ez a kifejezés, ez megjelenik mind a két mennyiségben, sőt, abban is, hogyha megmérem, hogy mennyi a G az egyes testnek, meg a második testnek, elosztom az átlagukkal, akkor ez a mennyiség, ebből az következik, hogy ez az ét a mennyiség, ez pont ezzel egyenlő. És tulajdonképpen ezt nevezik ötvös paraméternek, ötvös ezt mérte, ezt a mennyiséget, hogy ez a különbség mennyi. Hát ez egy dimenziótlan mennyiség lesz, tehát ez egy szám, és hát ugye itt most összefoglaltam, hogy Newton idejében ez 10⁻³ volt, különféle anyagokat vizsgált Newton, Bessel ugyanúgy, ő már javított ezen az eredményen 10⁻⁵, és hát ötvös 22-ben Pekár és Fekete együtt, ez a nevezetes pályázat, amit beadtak, ebben 2x10⁻⁹-en eredményt értek el. Ez egy rekord eredmény volt abban az időben. Ezt később Renner, az ő egyik társa, kutatótársa megjavította ötvös halála után jóval, 1935-ben. Pontosan nem javította meg, de újra végezte a kísérleteket, és minden hibaszámítást figyelembe vett. Úgyhogy ezekről részletesen lehet olvasni itt is, illetve más helyen is. Ezt az eredményt sokkal, de sokkal később, nézzük csak a számokat, az évjáratokat. 64-ben, tehát ugye ötvös 22-ben mért, és 64-ben végezték el újra ezt a kísérletet Princetonban, Amerikában, és ott is megnézték, hogy mennyi ez a hiba, és ők javítottak kettőt, igen, ezt 10⁻¹-re javították a pontosságot. És itt arról van szó, hogy nem a földet használták, hanem a napot vonzó anyagnak. Itt van az ötvös inga a földön, és így forog körbe 24 óra alatt, és így, most így mutatom, itt a két inga tömeg, és itt a nap. És hogyha elkezdem forgatni így, akkor azt látjuk, hogy, vagy azt rögtön észrevehetjük, hogy az erő, ami hat erre a két testre, a nap által, mint vonzóerő, az változik. Hiszen ha így áll, akkor nagy, ha így áll, pont egy vonalban a három test, akkor nulla lesz. Akkor nem forgat. Ha még visszaforgatom így, akkor megint nulla, és ha így, akkor megint nagy lesz. Tehát ez egy ilyen színuszos görbe szerint fog változni ennek a erőnek, az elfordulásnak, ennek az erőnek a forgatónyomatéka a nap miatt. És ez azért jó, mert akkor ki lehet kerülni egy csomó zavaró effektust. Egyszerűen csak azt kell megnézni, hogy ebben a mérésben van egy színuszos viselkedés, vagy nincs. Ha van, akkor pekünk van, mert az azt jelenti, hogy akkor van különbség a két gyorsulás között. És hát az jött ki, ugye, ezt most nem részletezném, hogy ha van, az 10 a mínusz 11 pontossággal létezhet csak. Ezt megismételték, ugye abban az időben, ugye 70-es, 60-as évekről beszélünk, az oroszok is megismételték, ugye, az a Szovjetunió sem maradhatott le, úgyhogy Moszkvában is megmérték, és természetesen ők még jobbat kaptak, úgyhogy most az irodalomban ezek a számok szerepelnek. Dicke, tehát ennek a, ezek a mérések nagyon fontosak voltak, és hát hogy érezzük, hogy milyen pontosságról beszélünk, az az, hogy ha a pizai perdetoronyból ledobnánk egy vákumcsőbe, úgy mint itt, csak sokkal precízebben, két testet, és megmérnénk, hogy mennyi idő alatt ér le, akkor ahhoz, hogy ezt a pontosságot meg tudjuk, el tudjuk érni, ahhoz az esés időt 10 a mínusz 8-on pontosan kellene mérni a szekundumon belül. Tehát, jó? Szóval az valami lehetetlen. Tehát az, az felejtős. Ezért kellett torziós ingát csinálni. Miért fontos? Hát ez most akkor már tényleg fölmerül, hogy miért hajtanak a fizikusok azért, hogy egyre pontosabban bizonyítsák be azt, hogy a két tömeg egyenlő. Az ekvivalencia elv igaz-e? Hát erre itt hoztam egy példát, amit persze Simonyinak a híres könyvéből is idéztem. Hogyha veszünk egy részgolyót, abban 560 g, 1 kg részgolyóban neutron van, 451,2 g proton, 0,24 g elektron, ugyanez ólomra itt van 619, 393 és 0,21. Ha a gravitáció csak a neutronra hatna, aminek a legnagyobb a tömege ezek közül, akkor ez a különbség már észrevette volna Galilei is. Ha a magerőkkel kapcsolatos ez a gravitáció, ami, és a barion számmal, a barion szám az egy olyan mennyiség, ami azt mondja, hogy mennyi a neutronok, illetve a protonok száma az anyagban. Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor Bessel mérési pontossága szükséges. És ha még azt is meg akarjuk nézni, hogy az elektronnak milyen a súlya, akkor már ötvös pontossága kell. És minden ezek a mérések azt mutatják, hogy úgy tűnik, hogy egyik se, a gravitáció mindegyikre ugyanúgy hat. Sőt, van egy úgynevezett erős ekvivalencia elv, előbb korábban mondtam a gyengét, most itt elmondom, hogy mi az, hogy erős. Az, hogy a súlyos és tehetetlen tömeg arányos, ez érvényes a gravitációs kötési energiára is. Ugye az, hogy két testnek van vonzása, az azt jelenti, hogy egymást kötik egymással, energia van köztük, tehát nem köztük, inkább úgy fogom, hogy kötési energia van, ami arányos a tömegükkel. És hát ugye Einstein óta az energia az tömeg, E egyenlő mc c négyzet, tehát ez a kötési energia, mint tömeg, ugyanúgy, ugyanúgy erre a tömegre is érvényes ez a súlyos és tehetetlen tömeg arányosság, és ezt is kimutatták más mérésekkel, majd erre utalok még. És sőt, az antirészecskére is. Pozitron, antiproton, neutronok, antineutronokra De úgy tűnik, egyelőre nincsen olyan mérés, amelyik azt mutatná, hogy ez nem igaz. De volt egy nagyon érdekes dolog, és itt van az, amiért ötvösről a világ tud. Valójában nem biztos, hogy tudnának az emberek ötvös méréséről, ha ez a Fischbach, akinek a munkáját itt idéztem valahol, itt van, ő nem írta volna meg ezt a cikket. És ez a cikk az ötödik erő hipotézise volt, és a következőről van szó. Ugye mindannyian tudjuk, vagyis hát akkor is tudták már a fizikusok, hogy négy alapvető kölcsönhatás van, úgy hívják, hogy erős, gyenge, elektromágneses és gravitációs. Ez az első háromról már az atomoktól a csillagokig sorozatban volt szó, részecske fizikusok már tartottak ezzel kapcsolatban előadást, úgyhogy ebbe én nem mennék bele, különösen, hogy nem is értek annyira hozzá. De Fischbach azt gondolta, elővette ötvös Pekár kísérleteit, és egy nagyon érdekes ábrát csinált a kísérleti eredményekből, amit ötvös annak idején megcsinált. Ugye ötvös különféle anyagokat használt a mérései során, fagyú rész, tehát a torziós inga két végén ezek a tömegek szerepeltek, víz rész, vagy hát ez ilyen csúnya, ezt a kémikusok tudják, hogy mi, ugye, részgálic, azbest, ezüstszulfát, vasszulfát, stb. És ide ábrázolta a kapott pontosságot a különböző párokra. Méghozzá annak a függvényében, hogy mennyi ez a B per M. A B az a barion szám az adott anyagban, neutronok és protonok számának összege, az nagy M az pedig, hogy a hidrogén atomnál hányszor nagyobb a tömege az adott anyagnak. Tehát ez az 1 kg réz, az jó, ez a nagy M. És érdekes módon egy ilyen egyenes-szerű görbét kapott, tehát úgy tűnt, hogy a mérési pontok egy egyenesre ülnek. És ők abba gondolkodott Fischbach, hogy ennek az az oka, hogy van egy ötödik erő, és ez az ötödik erő az, amivel ezt a tendenciát, hogy egy egyenes mentén vannak a mérési pontjai ötvösnek, ez az ötödik erő miatt van, és ugye ötvös abban az időben még erről nem gondolt, hogy van ötödik erő, meg egyáltalán ilyen furcsaságok, hogy barion szám. Ezért ugye ő ezt nem így interpretálta ezeket az eredményeket, nem is derült ki számára. És amikor közölte ezt a cikket Fischbach 86-ban, akkor elkezdődött egy nagyon intenzív kísérleti kutatás. A fizikusok mai szóval mondva rácuppantak ugye, erre a témára, és mindenki ezt kezdte el mérni, és hát sokáig mértek, és mindannyiszor negatív eredmény. Hát voltak pozitív eredmények, negatív eredmények, mármint számukra, pozitív eredmények, negatív, és a végén azért csak oda jutottak, hogy sajnos nincsen ötödik erő. De egy haszna volt ennek a dolognak, hogy ötvös nevét most mindenki ismeri a világon, aki általános relativitás elmélettel foglalkozik, a minden tankönyv elején ott van az ő neve. Úgyhogy ilyen szempontból ez jó volt. És olyannyira, hogy azóta megalakult, vagy nem azóta, de mindesetre megalakult Washingtonban egy csoport, akik magukat úgy hívják, hogy ötvös nevéből, az ötvös Lorán tiszteletére, így választották a nevüket. Ők Washingtonban vannak, és hát egy torziós ingával dolgoznak. Itt fölírtam, hogy milyen hosszú, 1,07 méter, 20 mikronos. A mágneses árnyékolás, ugye erről már az előbb beszéltem, ez ilyen nikkel-vas ötvözettel próbálták elérni, és a mágneses tér nagysága, amire leárnyékolják, az 2,5 mikrotesla, csak azoknak, akik, hogy ez mekkora nagy, az, hogy a Föld tere az kb. 25-65 mikrotesla. Tehát 10-szer kisebb, mint a Föld mágneses tere, ami itt van most a szobában. A hőmérsékletfüggés, helyfüggés az 44 millikelvin, Celsiusnak is mondhatnánk, méterenként ennyit változik. Tehát egy métert arrébb megyek, és csak 44 millikelvint változik, az azért nem egy nagy változás. És ez azért fontos, mert így biztos nem indulnak meg hőáramlások, amik zavarják ezt. Azon túl nem ezt a 24 órás forgást, amit a Föld produkál, és amit a Dicke kísérletben csinálta a Dicke, azt használják, hanem ezt egy forgó tárcára tették, egy asztalra, aminek a forgás ideje 15-20 perc, és az inga ott forog. És így kizártak minden olyan zavaró effektust, ami a Föld forgásából adódna, és 24 órás periódust mutat. És ilyen van, mert ugye éjszaka van, nappal, a hőmérséklet azért, ha mondjuk minden stabil, akkor is 24 órán belül van egy periódusa, mondjuk, hogyha egy pár napig mondjuk nincs nagy vihar közben. Jó, tehát ezeket a zavarokat megpróbálták kiküszöbölni, és két anyagpára, a berillium titán meg a berillium alumínium anyagpára mérték ezt. A laboratóriumi rekord, hogy most 10 a mínusz 13 a pontosság. És hát ők még kiterjesztették ezt a mérést a sötét anyagra, ugyanis a tejút felé is beállították az ingát, nem csak a nap felé, hanem a tejút közepe felé, és ebből arra következtettek, hogy ha van sötét anyag, már pedig van, erről van egy külön atomcsill előadás, ha jól tudom, ugye? Annyira sötét, hogy már én sem emlékszem, hogy mikor volt, de minden... nem tudom. Minden esetre ez a sötét anyag, ez létezik itt a világegyetemben, de a nagyságát, azt még meg is van megbecsült egy 80 vagy hány százalék a látható tömegnek, és arra is igaz az ekvivalencia elv, a súlyos és tehetetlen tömeg arány egyenlő. Úgyhogy arra is kimutatták az ötvös csoport. És hát van még egy másik nagyon érdekes mérés, a lézeres holtávolságmérés, ami azt jelenti, hogy lézersugarat küldenek a holdra, onnan visszaverődik, és megmérik, hogy mennyi a távolság. Mindjárt megmondom, hogy hogyan. De előtte hadd említsem meg Baj Zoltán nevét, aki először 45-ben sikerült neki radart küldeni a holdra, és a visszavett jelet érzékelni. Ez egy világhírű eredmény volt, úgyhogy Baj Zoltán világhírűvé vált, és hát a távolságmérésnél is ő azt javasolja, hogy nem méterrudat kell mérni, tehát amit ugye Párizsban a nem tudom hol ott őrzik, azt az egyméteres etalont, hanem egyszerűen mérjük az időt egy adott távolságon belül, és akkor abból lehet következtetni a méterre. Na de hát hogy lehet mérni a távolságot a Hold és a Föld között? Hát úgy, hogy az Apollo program keretén belül, a 11-esnél, az Apollo, tehát oda leszálltak a Holdra, és leraktak egy saroktükröt. Hát nem egyet, ez egy ilyen tárca, ami sok ilyen saroktükör van, ez egy úgymond macska szem. Úgy működik, hogy ha veszek egy derékszögű lapot, itt is tükör, akkor bármilyen irányból húzom, jön a fény, párhuzamos fénysugár, az mindig ugyanabba az irányba megy vissza. Jó? Hát a macska szem is így működik. Ha ezt térbe képzeljük el, akkor már térbeli bármilyen irányt veszek, ez így történik. Na, ilyen jellegű saroktükröket helyeztek le, és itt van a lézersugár kilövése, a új-mexikói obszervatóriumból, kilövik a lézersugarat, és lemérik azt az időt, ami alatt visszaér. És utána megszorozzák a fény sebességével, és megvan a távolság. És ma én ezt olvastam centiméter, de egyes helyeken milliméter pontosan mérik a távolságot. Tehát ma ilyen pontosan lehet mérni távolságot, és ez azt jelenti, hogy ha a Föld és a Hold mozgását nézem a nap körül, jó? És mondjuk az ekvivalencia nem lenne igaz, akkor függne attól, hogy milyen anyagról van szó. A Hold és a Föld az más anyag. Ugye az evidens, hogy más anyagból van. A Hold a sajtból van. Ebből következően más pályán mozogna a nap körül. De ha más pályán mozog a Hold meg a Föld a nap körül, akkor a közöttük lévő távolság is változik. Ha én ezt lemérem, és azt tapasztalom, hogy tényleg változik, akkor sajnos nem igaz az ekvivalencia el. Hát lemérték, és azt hiszem nem meglepő az eredmény, azt kapták, hogy nem változik. Sőt, ugye mivel itt most jelentős nagy két tömegről beszélünk, a gravitációs energiája a két tömegnek olyan nagy, hogy gyakorlatilag beleértendő ebbe az energiába, tehát ennek is van egy tömege, és ezt is beleértve is teljesül az ekvivalencia elv. Tehát ez gyakorlatilag az erős ekvivalencia elv érvényességét igazolta, méghozzá 10 a mínusz 12-en pontossággal. Ezek tervezett űrkísérletek, az egyik a STEP, Satellite Test of Equivalence Principle. Itt van a honlapja, akit érdekel. Itt négy próbatestet fognak betenni, ezek tervek a műholdra. És lényegében a kísérlet visszatér a galilei kísérlethez, hogy ledobunk két testet, és megmérjük, hogy mennyi idő a tér le. Ha eltérő az idő, ahogy leesik, akkor ugye nem igaz az ekvivalencia elv. Hát ugyanezt történik itt is, hogyha itt van egy test, két test, és nem igaz az ekvivalencia elv, tehát függ attól, hogy milyen anyag összetételű a két test, akkor más pályán fog mozogni egy bizonyos idő után, és ezt lemérve, ezt a különbséget, ebből lehet következtetni arra, hogy mennyire teljesül ez az ekvivalencia elv. És a méréseket úgy állították össze, hogy a tervek szerint 10-18-on pontosságot fognak elérni. Mondom, ez csak egy terv, még én nem tudok arról, hogy ez konkrétan megvalósult. Ennek a fő oka szerintem egyrészt tehát ez a gazdasági világválság is, ez megtorpantotta ezeket a kísérleteket, amiket itt is mondok most. Sajnos egyszerűen ugye ezek azért pénzbe kerülnek, és manapság ugye valószínűleg nem erre adják a pénzt. Az átlag ember az megnyugszik, hogy ez a két tömeg azonos, sőt, valószínűleg nem is tudja, hogy van ilyen. Na minden esetre van még két másik terv, az a mikroszkóp, ez egy francia kísérleti terv, és egy Galilei, olasz. Ezek mind lényegében ilyen jellegű, ennek az alapelvnek a változatai. Hát most már tényleg a végére kezdek érni, most már nem lesz fizika nagyon, csak szeretnék még pár szót mondani Eötvösről. Ugye két gondolatot szeretnék itt felolvasni, az egyik az, hogy két dolgot soha nem értünk meg egészen, a mindenséget és önmagunkat. Minden tudománynak elérhető tárgya e kettő között fekszik. Szerintem ez egy nagyon frappáns gondolat. A másik, amit minden fiatalnak ajánlanék, Kései napjegyzetéből írja, csak az válik kitűnővé, ki magas célokat tűz ki, és igen sokat követel magától. Ezt lehet, hogy most még a fiatalok nem igazán akceptálják vagy értik, de idő után azt hiszem ez jelentős gondolat lesz. Itt még egyszer említeném, hogy tehát a Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes, illetve elnöke is volt, megalapította közéleti személyiségként, tehát egy komoly közéleti munkát is folytatott, és megalapította a matematikai és fizikai társulatot. Ma ezt úgy hívjuk, hogy Eötvös Loránd fizikai társulat. Aztán minisztersége idején, 94-ben megalapítja az Eötvös József kollégiumot is. És hát itt egy érdekes kép, hogy valamikor régen ő Lóháton járt be. Jó? Hát voltak fiákkerek, meg egyebek, mondjuk autó még az talán nem annyira, bár fene tudja. Minden esetre Lóháton járt be, és hát három ízben jelölték Nobel-díjra. Ezt nagyon kevesen tudják, hogy magyar fizikus sok közül, ugye egy ember volt, hát nem egy, de tehát az egyik az Lénárd Fülöp volt, a legelső magyar, aki Nobel-díjas fizikus volt, és egyébként ő ajánlotta Eötvös Lórántot először a Nobel-díjra. Sajnos nem kapta meg, mert pont akkor fedezték fel a szupravezetést. És hát ő kapta, Kamen-Gons, kapta a Nobel-díjat. Hát mondjuk ez tényleg egy komoly eredmény volt, de sajnos később se kapta meg. Mondom, háromszor jelölték, de hát ez a tény, úgyhogy nem tudunk ebben mit tenni. De Eötvös Loránd szeretett hegyet is mászni, kedvence a Dolomitok voltak, az tiroli hegyekben, valahol ezen a környéken van, ilyen hegyek vannak, és az egyik az Eötvös csúcs, ma így hívják. Ez ugye itt nem magyarul van írva, hanem olaszul, és ez az Eötvös csúcs. Tehát ma elneveztek róla egy hegyet is, és ezt a területet bejárta, és felfedezett többet, és ezeket le is írta, ezeket a hegyeket, a hegymászása során, tehát ezek itt a naplójegyzetekben megtalálhatók. És hát itt most egy összefoglalás helyett szeretnék pár gondolatot még elmondani. Az egyik az, hogy Einstein-től származik, Eötvös is the last classic of the classical physics. Ugye ez durván azt jelenti, hogy a klasszikus fizika utolsó nagy klasszikusa az Eötvös Loránd. A klasszikus fizikán azt értjük, ami nem a kvantummechanika. És ugye a gravitációs erő, meg súlyos tömeg, tehetetlen tömeg, meg mindaz, amiről itt beszéltem, ugye azért az a klasszikus fizikának egy fontos eleme. De ő ebben hitt, ő neki ezek a Maxwell egyenletek is már egy kicsit idegenek voltak, és hát pláne a kvantummechanika, ami kezdett ott később kifejlődni. És hát Károly-Ezé Frigyesnek találtam egy nagyon érdekes írását, a fizikai szemlében megtalálható, de egyébként az interneten is, majd mindjárt mondom. És abban azt írja ő, mármint Károly-Ezé Frigyes, a nagy példakép Newton sírkövén ez olvasható, humani generis decus, az emberi nem dísze. Mi írjuk ide, hogy Eötvös Loránd a magyar nemzet ékessége, hungare gentis decus. És hát ez egy nagyon szép írás a Eötvösről, és Eötvös munkássága előtti tisztelgésről. Mint ahogy említettem, ez az előadás még folytatódik a jövő héten, ahol azt fogjuk megtanulni, hogy mindaz, amit ma tudunk, az, hogy a súlyos és tehetetlen tömeg azonos, annak mi köze van Einstein relativitás elméletéhez, általános relativitás elméletéhez. Úgyhogy ez fog következni, és még itt szeretnék egy pár fontos forrást megemlíteni. Az interneten nagyon nagy szerencsénkre a KFK-s emberek szorgos munkája révén összegyűjtötték az Eötvössel kapcsolatos dolgozatokat, dokumentumokat, hogy itt egy óriási tár van, amit el lehet érni és le lehet tölteni ingyen, de könyvek is jelentek meg. És hát itt szeretném megköszönni Dávid Gyulának, illetve Radnai Gyulának a segítségét, hogy ezt az előadást itt összeállítottam. És ez az utolsó fólia, amire én nem szeretném felolvasni, de fönnhagyom, mindenki olvassa el, gondolkodjon el, nem szeretném kommentálni. Köszönöm a figyelmet!